Sziasztok, szép napot, vezes, könnyedén munkai kérdésekkel folytatjuk ma is a Woman Power-t, és amiről beszélgetünk, egy érdekes és kritikus téma lehet, hogy kezdőként például hogyan érdemes nekiállni egy csapat építésének, fejlesztésének, vagy akár haladóként. Vendégem pedig Báhidi Brigitta, Leadership Coach. Szia Brigi, köszönöm, hogy itt vagy.
Szia Judit.
Vágjunk bele, mit tegyek én akár vezetőként, hogy egy olyan csapatom legyen, akikkel meg tudom valósítani a céljaimat. Korábban azért arról beszéltünk, hogy fontos, hogy azért bemutassam a víziómat, a céljaimat, kommunikáljak velük, de azért ez nem ennyire egyszerű, gondolom.
Hogy mitől lesz jó a csapatod, arra szerintem körülbelül annyi receptet tudnánk írni, ahány Google találat van erre a kérdésre, mert ezt már nagyon sokan megpróbálták. Én azt szeretem, abból szeretek kiindulni, hogy arra tudsz csapatot építeni, hogy ha van egy egyértelműen megfogalmazható célod, hogy mit akarsz elérni, és ehhez a célhoz hozzá tudod barátkoztatni, csatolni az embereket. Hát, hogyha egyrészt te se tudod, hogy mit akarsz, csak elkezdesz dolgozni a levegőbe, vagy ők azzal nem értenek egyet, nem is tudják, akkor nagyon sok időt el tudtok tölteni, meg sok, nem tudom, Excel táblát tudtok, meg sok hívást tudtok csinálni, tehát úgy tűnhet, hogy dolgoztok, de nem fog tudni csapattá épülni, mert nem lesz meg az a közös értékrend, rendezőelv, hatáskör, amitől úgy fogják érezni, hogy ők együtt, egy hajóban neveznek, ezt olyan sokszor mondjuk így ilyen vezetői csapatokkal is, hogy azért ülünk össze, hogy meglegyen ez az egy hajóban nevezünk érzés.
És hát ugye gondolom nem mindegy, hogy az adott csapat, amit akár én vezetek, vagy bárki más, az milyen fázisban, milyen fejlettségi szinten van, mert ettől függően lehet, hogy máshogy kell működni.
Mondhatunk itt ilyen modelleket, ugye a csapatalakulási fázisok.
Egy kicsit.
És ez nem csak a most alakuló csapatra vonatkozik, hanem minden egyes csapat végigmegy egy cikluson, akkor, amikor valamilyen változás bekövetkezik. Tehát mondjuk most azt kérdezted, hogy most alakítok egy csapatot, de nézzük azt, hogy jön egy új emberem, vagy elköltözünk egy másik irodába, vagy felvásárolnak minket,
össze
és
kell két céget ereszteni, igen. Tehát annyi minden történik.
Rengeteg, és minden egyes ilyen változás újra indít hatja azt a ciklust, amit 1960 körül írt le egy Tuckman nevű úriember, és azóta is nagyon jól nyomon követhető, hogy tényleg így történik. Ugye azt mondja ő, hogy először van egy forming, egy alakulási fázis, amikor mi összejövünk, aláírjuk a szerződést, elkezdünk megismerkedni, de jó, hogy neked is van kutyád, tök jól megcsináltad.
Mint egy új párkapcsolatban.
Igen, egy olyan kis optimista, bizalmat gerjesztő időszak. Ez, hogy meddig ideig tart, azt nem tudjuk megmondani, de általában elég hamar az első akadályoknál követi a storming fázis, ugye a vihar, a megalakulás után a viharzás fázis, amikor kiderül, hogy jó, hát végül is te lassabban dolgozol, mint ahogy én gondoltam, hogy ezt meg fogod csinálni, meg hát azt mondtad, hogy jössz, de aztán végül is elmentél moziba, és nem is szóltál. Én nem úgy gondoltam, hogy ennyit kell dolgozni, én azt hittem, hogy ez egy nyugisabb cég, szóval, hogy amikor jönnek így a felismerések, hogy ez mégse annyira fenékig tejfel, és akkor elkezdenek akadályok gördülni így a csapat működése útjába is. És ez a storming fázis az, ahol egy vezetőnek nagyon komoly feladata van. Akkor utána, amikor ezen valahogy átnavigálunk, és majd mindjárt megnézzük, hogy, akkor jön az úgynevezett norming, tehát
amikor
a szabályalkotás, amikor rendezzük a dolgokat együtt. Tehát rendeződnek, az egy picit olyan nem történik meg magától, hanem
ez tudatos irányítással.
Igen, és az a jó, hogyha nem csak a vezető akarja ezt rendbe rakni, hanem a csapattagok is bevonás kerülnek abba, hogy ezt rendbe rak. Tehát a közös szabályalkotás, hogy oké, akkor ez így van, hogy elmentél a moziba, de akkor egyezünk már meg abba, hogyha megbeszéltük, hogy akkor nem mész moziba, és akkor ezt mind a két fél aláírja.
És utána van egy jó működés?
És akkor itt kezdel...
annak kell lenni a negyediknek.
Igen, itt kezd el emelkedni így a teljesítmény szint, ezt úgy hívja a modell, hogy performing, amikor úgy nagyjából beáll ez a dolog, hogy akkor már lefektettük, hogy mik a szabályok, meg megértettük, hogy mi a célunk, és akkor elkezdünk abba az irányba tevékenykedni. És a mostani szervezetekben, különösen az ilyen agilis működés, meg projektszervezetek, hozzá kell tennünk azt is, hogy nagyon sokszor ezek a csapatok, ezek rövid életűek, mert egy adott célra, teljesítmény elvégzésére jöttek létre, és akkor nagyon jó beletenni így a lezárás, felbomlás fázisát is, hogy ugye jó szívvel engedjük el azt a jól működő csapatot egymástól.
És lehet, hogy holnap után újra együtt fogunk dolgozni egy másik csapatban.
Így van, és átszállunk egy másik csapatba, ahol indul előről az egész.
Na de arról beszéltünk, hogy a vezetőnek adott helyzetben más és más Igen. eszközöket kell alkalmaznia, más, hogy kell viselkednie, és gondolom, hogy ha az egyes fázisokban rosszul lép, akkor lehet, hogy vissza a nullára, mint a társasjátékban, vagy nem tudom, így képzelem.
Minden változás visszadobja a nullára, úgyhogy igen, ebből a szempontból, ha ő rosszul változtat, az is. A legfontosabb szerint, tehát a forming az általában az jól úgy megtörténik, az megtörténik magától, mert valahogy aláíródik a szerződés, meg valahogy mégiscsak lesz loginja, és be tud lépni, meg kap
kártyát. Azt mondtuk, hogy ez a rózsaszín köd időszaka.
Igen, az akkor még úgy mindenki akarja, hogy ez a dolog legyen. A stormingra szeretnék egy kis figyelmet fektetni, mert ott abban nagyon sok érzelmi szál kerül elő. Ugye ezek, amikor az előbb mondtuk példákat, ebben van csalódás, lehet benne dű, lehet benne féltékenység, hogy kiderül, hogy mit tudom én, meg tudom, hogy igazából ő már dolgozott veled régebben, és idehoztad a régi cimborádat, akkor én meg itt labdába se rúgok. Szóval egy csomó-csomó érzelem erő kerülhet, és ezt ugye már a múltkor is beszéltünk arról, hogy a vezetőnek az érzelmek kezelésében milyen szerepe van. Ez itt nehéz, különösen egy kezdővezetőnek, amit ugye onnan indultál, hogy kezdővezetőként mit, hogy hogyan kezeljem ezt a sok érzelmet, ami itt felmerül. Lehet, hogy észre se veszi a vezető, hogy ezek érzelmi akadályok, hanem csak azt veszi észre, hogy ezek az a két emberem ez nem beszél egymással.
Hát vagy hogy balhé van.
Vagy hogy nem történt meg a feladata, nem készült el, aminek meg kellett volna lennie. Tehát itt arra hívjuk fel a figyelmét annak, aki ilyen helyzetben van, hogy az a normális, hogyha egy csapatban a kezdeti rózsaszín felhő után jönnek ilyen akadályok, ilyen forrongások, és hogyha érzelmeket mutatnak ki a tagok, akkor annak örüljünk, mert ez azt jelenti, hogy fontos nekik, hogy valamit el akarnak érni, valami rossz érzésük van, és annak hangot adnak, tehát javítani akarnak rajta. És ez a vezetőnek szerintem ez egy jó kapaszkodó, hogy ha örülsz annak, hogy észrevettél valami forrongást, akkor ott neked van lehetőséged segíteni, beavatkozni.
És hát ugye a szerep ott is nagyon fontos, amikor ez a normalizálódós fázis van, hogy ott hogyan lép fel a vezető.
Ott szerintem már csökken a vezető szerepe, akkor, hogyha ezen a stormingon jól navigálta át a csapatot, itt még egy mondatot ezt tegyünk hozzá, hogy ez a jól navigált át, hogy az érzelmeket az értő figyelem technikájával jó meghallgatni, ezt googlizza meg, aki nem tudom, most elmondhatjuk el, vagy majd egyszer lehet, hogy elmondjuk külön. Szóval, hogy el kell, hogy fogadd vezetőként azt, hogy az az embered dühös, vagy csalódott, vagy féltékeny. Érzésekkel nem vitatkozunk. El kell tudnod odáig jutni a beszélgetésben, hogy ő azt érezze, hogy rendben van az, hogy ő most csalódott, vagy dühös, vagy féltékeny, mert akkor fogod tudni őt abból a begörcsölt agyi állapotból kihozni, és tudtok majd elkezdeni beszélgetni arról, hogy hogyan lehet ezt normalizálni. Tehát mi az a szabály, amit a helyett érdemes lenne megalkotni. És akkor már ezt nem kell egyedül csinálnod, hanem akkor már össze tudod hozni a csapatot, hogy na, akkor most találjátok már ki ti együtt, hogy ez hogy lesz jó.
Na most akkor beszéljünk pár szót a kezdővezetőről, hogyha már itt többször szóba került, hogy hát azért ez egy iszonyatos nagy buktató lehet, hogyha egy kezdővezető egy ilyen helyzetbe belekerül, milyen kapaszkodók vagy fogódzók lehetnek az ő esetében.
Most hazabeszélek egy kicsit, de én azt mondom, hogy ne legyen rest tanulni, fejlődni, beismerni azt, hogy még nem tudja. Honnan tudná? Sehol nem tanultunk vezetni, nagyon-nagyon kevés olyan vezető van, aki mondjuk egyetemen végigült egy fél éves vezetésszervezés.
Hát meg mennyire kúzust, más a tankönyv, meg az élet.
Így van, tehát hogy honnan is tudnád, hogy kell, hiszen soha nem tanultad, pláne nem gyakoroltad. Most itt élesbe beraktak, és egyszer csak azzal szembesülsz, hogy ezek nem szólnak egymáshoz. Tehát ez szerintem ez az a pont, amikor bátran mondja ki egy kezdő vezető, hogy oké, fogalmam sincs, mit kell most csinálni. És akkor olyantól már elindulhatunk, olvasson könyveket, nézzen videókat a neten, kérjen fejlesztési pénzt, menjen el tanfolyamra, kérjen coachot, rengeteg dolog, beszélgessen barátaival, akik már ezen átmentek, kérjen mentort a cégben, kérjen segítséget, keressen segítséget.